Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
És folytatódik az egészségkód, a mikrofonnál még mindig Marosi Viktor, akik most csatlakoznak a műsorhoz, őket is szeretettel köszöntöm. És szintén köszöntöm dr. Fejér János személyszorvos professzort, a Nutrifarma alapítóját. Köszönöm, hogy újra itt van velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Nos, referáljunk Nagy Károly kollégámnak a megbetegedésére, illetve a személyzeti problémákra, amik nyilván itt találgattunk, és mint kiderült, az ő orvosa is találgatott, hogy a Toulouse-Hunt szindróma az ugye bár ismeretlen eredetű tünet együttes, mégis kérdés volt az, hogy most a koronavírus szövődménye volt, vagy valami teljesen más genetikai probléma, ami ezt előidézte. Kíváncsi vagyok a szakember véleményére elsősorban, és persze arra is térjünk rá, hogy mi ez a Toulouse-Hunt szindróma.
Ez egy meglehetősen ritka betegség. Nagyon sokan a praxisuk 25-30 vagy 40 évében egyszer sem találkoznak vele. Azt kell mondanom, hogy irodalmi ritkaság. A világ irodalomban talán egy olyan 10-15 esetet írtak le, közöltek, ugyanis nagyon sok esetben nem gondolnak. Tehát valamilyen fajta előzetes érzékenység kell, hogy hopp, én erről már hallottam, nézzük meg, hogy ez is valóban az-e. Ez egy ismeretlen eredetű betegség, az teljesen egyértelmű, hogy gyulladásos betegség, mégpedig valahol a szem mögött, elsősorban az orr melléküvegek közül a mélyebben levő melléküvegek gyulladása egészen az agyalapig terjedő, és ezzel magyarázható, hogy egy elég jól körülírt tünetegyüttest alakít ki. És az elnevezés tulajdonképpen azoktól a kollégáktól származik, akik először ezt tapasztalták, és mind a mai napig nem sikerült kideríteni, hogy ennek ez vagy az vagy amaz, tehát egy specifikus oka lenne. Azt tudjuk, hogy valami ott gyulladást kelt, gyulladást vált ki, és ennek tulajdonképpen összességében három csoportba szedhető tünetei vannak. Az egyik az egyértelműen a gyulladásos tünetek, aminek a legjellemzőbb a fájdalom és a duzzanat. A másik az egyértelműen idegrendszeri tünet, bizonyos agyidegeknek a érintettsége, ami azt jelenti, hogy a szemhéj nem mozog, hanem lecsüng, a szemgolyó nem mozog, egyébként itt jelez, nem úgy mozog, ahogy kellene, ahhoz, hogy a szem megfelelőképpen mozogjon, 6 darab szemizom van, és ezeknek az összehangolt működése az, amelyik kialakítja, hogy a két szem együtt, párhuzamosan, vagy egy bizonyos pontra fixálva nézzen. Amikor ezek ebből a 6 szemizomból 1, 2, vagy akár 3, vagy több is lebénul, nyilván azért bénul le, mert a hozzá csatlakozó ideg nem működik úgy, az idegen keresztül nem kapja meg azt az impulzust, hogy na, most neked kell összehúzódni, hogy a szem kifelé forduljon. Vagy most ennek az izomnak kell összehúzódni, hogy felfelé nézzünk, vagy lefelé nézzünk, vagy éppen forduljon a szem. Tehát itt egyértelműen agyidegeknek az érintettségéről van szó. És a harmadik dolog, ami jellemzi ezt a betegséget, hogy általános tünetként fáradtság csatlakozik hozzá, és ha jól emlékszem, a Nagy Károly úrnál is volt egy ilyen panasz, hogy függetlenül attól, hogy rendkívül kellemetlen és fájdalmas betegsége volt helyileg, tehát az egyik szeménél, egy általános gyengeség, fáradtság is jellemezte ezt a betegséget. Rengeteg vizsgálatot végeztek, szerencsére semmilyen organikus vagy lényeges organikus elváltozást, daganatot, vagy vérzést, vagy valami ilyesmit nem találtak, de egyértelműen kiderült, hogy ez a arcnak, illetve a koponyának egy bizonyos területére lokalizálódó gyulladás. És a másik, ez egy tapasztalati tény, hogy gyulladás csökkentő gyógyszerekkel, konkrétan szteroid gyógyszerekkel, ez a betegség nagyon jól kezelhető és meggyógyul. Hozzá kell tennem, hogy a szakirodalomban leírtak spontán gyógyulást is, de az a tapasztalat, hogy szteroidok adásával, megfelelő módon adagolt szteroid adással, általában egy lökéssel kezdjük, és aztán fokozatosan csökkentve, egy olyan 6-8 hét alatt ez a betegség tökéletesen meggyógyul. Tehát az a gyulladás, ami kiváltotta, az eltűnik. ennek a gyulladás csökkentő kezelésnek a hatására. Mint az elején is említettük, hogy nem ismerjük pontosan az okát. Felvetődött annak a lehetősége, hogy esetleg ez egy autoimmun gyulladás, nem biztos, hogy az. Nincsenek megfelelő adatok, és tulajdonképpen a mai beszélgetésünk is spekulációnak tekinthető. Megpróbáljuk összeszedni ezeket a tüneteket, hogy vajon beilleszthetők-e a koronavírus által okozott szemészeti idegrendszeri tünetek közé. Tehát van-e annak reális esélye, valóság alapja, hogy esetleg azt mondjuk, hogy nagy valószínűséggel ez egy koronavírus fertőzésnek a következménye. Tehát tulajdonképpen e köré kellene, és itt visszamennék egy pillanatra, hogy a nagykárolyú tünetei ugye három csoportba tethető: gyulladásos tünet, idegrendszeri tünetek, és nevezzük így anyagcsere, metabolikus. Nem kapott a szervezete annyi energiát, amivel tudott volna dolgozni, ennek következménye volt a fáradtság. Tehát ez a három tünet egy tünetcsoport van, és én ilyen szempontból szeretnék kitérni, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a COVID-vírus milyen személyzeti problémákat okozott, és melyek azok a pontok, ahol a már tapasztalt személyzeti tünetek és az előbb tárgyalt betegség érintkezik, átfedés van egymás a két betegség között, aminek alapján feltételezik, hogy nagy valószínűséggel ez egy COVID-fertőzéshez társuló Toulouse-Hunt-szindróma lehet.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy milyen személyzeti betegségeket vagy tüneteket okozhat a COVID, azt meg kell kérdeznem, hogy milyen statisztikák mentén dolgoznak. Tehát mi az a, mik alapján lehet azt felderíteni, hogy valamit a COVID okozott, vagy a COVID-nak a szövődménye, vagy egy szerencsétlen egybeesés időben?
Sajnos erre 100%-os biztonsággal nem lehet válaszolni. Ahogy említettem, ez egy rendkívül ritka betegség, és bár rövid idő állt rendelkezésre, én megpróbáltam a szakirodalomban utána nézni, hogy valahol a világban valaki tapasztalta már ilyen tünetegyüttest, ami azt mondta, hogy ez pedig Toulouse-Hunt szindróma és a koronavírus megbetegedése. Tehát, hogy lett volna egy példa arra, hogy na, lám Chilébe, vagy az Egyesült Államokba, vagy akár Kínába már volt egy hasonló eset, és az nagy valószínűséggel a koronavírus fertőzés következménye volt. Ebben a pillanatban, legalábbis tegnap estig nem találtam ilyen adatot. Tehát mindazt, amit elmondunk, az valószínűsíti a tapasztalatok alapján, hogy esetleg, mivel egy ismeretlen eredeti betegségről van szó, és most egy időbeni egybeesés van, nem tartom kizártnak, sőt, valószínűleg tartom, hogy ez koronavírus betegségnek a következménye. Nem fogjuk tudni bebizonyítani. Ez mindig megmaradt feltételezés szintjén, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez egy orvosi érdekesség, mert szerencsére a beteg szépen meggyógyult, és nagy valószínűséggel végérvényesen meggyógyult, tehát nem lesz még egy ilyen epizód az életében.
Na most ezen a ponton hadd kérdezzek valamit. Az, hogy vannak szövődményei, az ugye már egy tényként kezelt dolog, hogy vannak a COVID-nak szövődményei. De hogyan állapították meg eddig például az érrendszeri szövődményeket, vagy amikor a szívizommal voltak problémák, azokat a szövődményeket, hogyan állapították meg, mire alapozták, ha az nem spekuláció volt?
Ott már nem spekuláció volt, tulajdonképpen az egyes tüneteket, amiket én itt most felsoroltam, tehát a gyulladásos tünetek, az idegrendszeri tünetek, vagy az anyagcsere tüneteket, de mindegyiket megfelelő diagnosztikus módszerekkel, laboratóriumi vizsgálatokkal, úgynevezett képalkotó eljárásokkal, vagy éppen biopsziával, tehát szövetminta mikroszkópos elemzésével, ezeket nagyon pontosan kimutatták. Itt a együttesről van szó, hogy ezek, ha együtt fordulnak elő, tehát hogyha ez Toulouse-Hunt szindróma, azaz tünet együttest alkot, hogy akkor vajon ezek a tünetek, tünetcsoportok pontosabban egy közös okra vezethetők-e vissza. Tehát itt nem az a probléma, hogy én az ő esetében is, hogy nem lehetett kimutatni a gyulladást, gyulladás volt annak minden jelé, hogy nem lehetett kimutatni az idegbénulást. Nem, ki lehetett mutatni egyértelműen, és ugyanígy a fájdalom vagy a fáradtság mögött is azt az anyagcsere problémát, ami ezt okozta. Csak nem tudjuk, hogy ezek milyen módon függenek össze, és összefüggenek-e? Nagy valószínűséggel igen, és itt jön a gondolat, hogy tulajdonképpen ezeket a tüneteket, amiket itt felsoroltunk, tehát gyulladás, idegrendszerű tünet, anyagcsere, ezeket a COVID-nál is megtaláljuk, és időben a két betegség együtt fordult elő, akkor nagy valószínűséggel e között a kettő között okozati összefüggés van. COVID-fertőzés az egy szisztémás, tehát az egész szervezetet érintő betegség. Az majdnem, hogy véletlen, hogy melyik szervünket támadja meg leginkább, melyik szervünk lesz az a leggyengébb láncszem, amelyik leginkább megbetegszik egy általános az egész szervezetet élő vírus támadással szemben. És ugye hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen nem maga a vírus az, amelyik a bajt csinálja, hanem a szervezet próbál védekezni, beindítja azokat a mechanizmusokat, amik a védekezéshez szükségesek. Tehát ahol gyulladás van, ott beindítja a szervezetünk az úgynevezett gyulladás ellenes reakciókat, az antiinflamatórikus reakciókat. Ahol idegrendszeri problémák vannak, ott beindítja a szervezetünk azokat a mechanizmusokat, amik az idegrendszert védik a gyulladástól. És ahol anyagcsere probléma van, hogy a kóros anyagcsere termékek esőn az úgynevezett szabad oxigén gyökök, amik károsítják a különböző szerveket, a szívizmot például, vagy a májat, a vesét, tehát a úgynevezett parenchimás szerveket, hogy azokat megóvja ettől a károsodástól. Tehát kicsit komplikált, nehéz, és 100%-os biztonsággal nem is lehet kimondani, csak nagyon valószínű, vagy feltehetőleg. Tehát különböző fokozatai vannak annak, hogy az összefüggéseket elfogadjuk, vagy ne fogadjuk el.
Ha már az immunreakcióról beszélünk, akkor a szem és az immunrendszer kapcsolatára egy picit térjünk ki, illetve van a szem és az agy kapcsolata, illetve a szem és az anyagcsere kapcsolatára. Hogyan lehet kimutatni ezeket a problémákat? De menjünk a legelejére a szem és az immunrendszer kapcsolatára. Hogyan lehet azt érzékelni, vagy feltárni azokat a tüneteket a szemen keresztül, amelyek az immunrendszerre vonatkoznak?
Viszonylag egyszerű. Ugyanis legalább három olyan része van a szemnek, ahol az immunsejtek tömegesen fordulnak elő. Ezek közül a legközismertebb az a kötőhártya. Hiszen mindenki tapasztalta már, hogy egy egyszerű vírusos megfázás, vírusos pulut, az kötőhártya gyulladásra jár. Bepiosodik a szem, folyik a könnye, esetleg reggelre beragad. Talán mindenki találkozott azzal az esettel, hogy az óvónéni hazaküldte a kisfiamat, vagy a kislányomat az óvodából, mert bepiosodott a szeme. Ugyanis az óvónéni már tudja, hogy ha bepiosodott már a gyereknek a szeme, akkor holnapra már a tolka is piros lesz, és valószínűleg láza is lesz, tehát hogy ne fertőzze el a környezetében levő többi gyereket, gyorsan hazaküldi. Magyarul a kötőhártya az az immun, vagy a vírus fertőzés egy jellegzetes jelzője, hogy itt gyulladás alakul ki. Ez az egyszerűbb eset. És van még egy, amit ehhez hozzátennék, ha az óvónéni járatos, akkor, vagy a mama, akkor megtapogatja a fül körüli területet, hogy vajon a gyereknek nincs-e ott érzékeny nyirokcsomója, mert az azt jelenti, hogy a gyulladás, ez a vírusfertőzés az immunrendszer válaszát már nem csak a kötőhártyába váltotta ki, hanem a környező nyirokcsomókban is. Tehát már megindult, hogy másfelé is elmegy. Ez az egyik dolog. A másik, a szem belsejében van egy rész, amit úgy hívnak, hogy érhártya. Ehhez tartozik tulajdonképpen a szivárványhártyánk, nem tudom, hogy milyen színű a szemem, de a többi része az hátul, az nem látszik. Ott rengeteg immunsejt van. Sajnos elég gyakran előfordul, hogy valakinek például valamilyen általános immunbetegsége van, és akkor megbetegszik a szem is. Úgynevezett szivárványhártyagyulladás vagy érhártyagyulladás alakul ki, aminek jellegzetessége, hogy rendkívül fájdalmas és fénykerülővé válik a szem. Tehát nem tud meglenni sötét szemüveg nélkül, vagy valamit kell csinálni, hogy ne kapjon olyan erős fényt. Tehát ez a második réteg a szem belsejébe, ahol rengeteg immunsejt van, amelyik válaszolhat a fertőzésekre, illetve autoimmunbeteg. Tehát egyáltalán az immunrendszernek az állapotát jelzi. De amikor én szemészként kezdtem, valószínűleg ma is így van, ha valakinek ilyen gyulladása volt, akkor az első dolgunk az volt, hogy úgynevezett bóckutatást végeztünk, hogy vajon ez a gyulladás a szervezet melyik részéből indul ki. És nagyon gyakran találtunk például ízületi gyulladásokat, meg más szervre lokalizáló gyulladásokat. És a harmadik dolog, hogy a látóhártyában, tehát a úgynevezett retinában, ugyanúgy, mint ahogy az agyban, az idegsejtek mellett, azok között nagyon sok immunsejt van, ami tulajdonképpen rokona annak a sejtnek, ami a vérben is található. A vérben levő úgynevezett makrofágok vagy monociták, azok a rokonai, a központi idegrendszerbe beleértve a szemet is, annak a úgynevezett mikroglia sejteknek, amik tulajdonképpen minden szempontból megfelelnek egy immunsejtnek. Magyarul, hogyha általános immunreakció van, akkor a kötőhártya, az érhártya és a látóhártya is reagálni fog.
Tehát ez volt a szem és az immunrendszernek a kapcsolata, igaz? Ugye az idegrendszer és a szem kapcsolata az még érdekesebb, és azt hiszem, hogy ezzel referálunk leginkább Nagy Károly esetére, hiszen itt az immunrendszer vagy az immun válasz volt valami olyan válasz, ami az idegrendszert is bevonta. Itt ez mennyire lehet kizárni, hogy egyáltalán, hogyha az immunrendszer válaszol, akkor mennyire általánosítható az, hogy akár az idegrendszert megtámadja? Tehát mennyire lehet azt általánosítani, hogy az immunrendszer nem feltétlen onnan vesz el, ahol a legtöbb van? Most ezt nagyon köznyelven mondtam, de talán nem mentem annyira mellé.
Igen, ezért is, hogyha nagyon pontosan és precízen akarom fogalmazni, akkor mindig neuroimmun válaszról van szó. Tehát az idegrendszer az mindig szerepet játszik, hiszen a gyulladás tünetei között van egy ilyen, hogy fájdalom. Van egy ilyen, hogy az adott szerv működése nem tökéletes. De maradjunk a fájdalomnak. Tehát ez már önmagában azt jelenti, hogy azok az idegek, az érző idegek már valamilyen módon érintettek. És itt szabad legyen kitérni egy nagyon fontos dologra. Kevéssé ismert, de létezik ilyen, hogy nem csak immunogén gyulladás van, hanem neurogén gyulladás. Ugyanis éppen magyar kutatók fedezték föl, Jancsó Gábor nevű kutató a Szegedi Egyetemen, majd annak a tanítványa a Pécsi Egyetemen, a Szolcsányi János, hogy van ilyen, hogy neurogén gyulladás. Ez azt jelenti, hogy például az érzőideg, amikor érzékeli valahol fájdalmat, nyomást, kémiai hatást, égeti, marja, stb., akkor egyrészt az inger bemegy az agyközpontba, a fájdalom központba, és tulajdonképpen tájékoztatja a szervezetünket, hogy hopp, itt valami történt. De ugyanakkor van egy ellentétes irányú idegrendszeri mechanizmus, és azok az idege végződések, amelyek érintettek ebbe a problémába, tehát ahol a fájdalom van, azok kiengednek magukból olyan kémiai anyagokat, amelyek gyulladást keltenek. Tehát ez egyfajta védekező, mert nem szabad elfelejteni, hogy a gyulladás alapvetően a mi szervezetünk legerősebb védekező mechanizmusa. És azt akkor alkalmazza a szervezet, amikor anélkül nem tudja legyőzni azt az ingert, vagy azt a hatást, hogy a külső környezetből jön. És akkor itt mindjárt már csak egy lépés van, hogy mi köze ehhez az anyagcserének. Az, hogy amikor itt elkezd egy idegsejt, vagy egy immunsejt fokozottan dolgozni, annak fokozottabb mennyiségű energiára, táplálásra van szüksége. Tehát azért jár együtt minden gyulladás vérbőséggel, duzzanattal, mert oda megy a vér. Tehát vértolulás, hajszál elegben megemelkedik a keringés, fokozódik a keringés, mert táplálni kell azokat az idegsejteket, illetve immunsejteket, amelyek a gyulladás következtében fokozottabb működésre kényszerülnek, és amelyek próbálják legyőzni, elhárítani azt a hatást, ami kiváltotta a gyulladást. Tehát tulajdonképpen így működik ez a védekező mechanizmus, hogy részben az immunsejtek, részben az idegsejtek, de ugyanakkor a hajszálerek is, a vérkeringés is segíti minden energiát, minden erőt arra koncentrál, hogy a gyulladás árán is ezt a kóros hatást tegyen az vírus, baktérium, vagy közösséges sérülés, zúzódás, szövetroncsolódás, hogy ezt legyőzze.
Említettem a műsor előtt, hogy szerteágazó témáknál nagyon elrepül az idő, és ez most is így történt, úgyhogy remélem folytatjuk jövő héten is, egy picit más témával. Köszönöm szépen, hogy ma is rendelkezésünkre állt.
Örömmel tettem, és a viszontlátásra, viszonthallásra következő héten.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt már az Egészségkód, találkozunk jövő héten is, addig is jó rádiózást, viszonthallásra!
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu, valamint a nutrifarma.hu/egészségkód oldalon.